az asszony agya nem volt tiszta. És noha mint művelt egyiptomi nő világosan, sőt, irodalmian, és a maga módján értelmesen fejezte ki magát, megkülönböztető képessége az elviselhető és elviselhetetlen között mégis nagyon megcsökkent és elködösödött. Ami még súlyosbította, vagy voltaképp megbocsáthatóvá tette a dolgot, az úrnő korláttalansága volt, aki általában megszokta, hogy azt mondja, amit akar, biztos lévén benne, hogy amit mondani kedve van. Természetszerűleg sohasem ütközhet az előkelőségbe és jó ízlésbe, amiben egészséges napjain csak ugyan bízhatott. Most azonban elmulasztotta számba venni állapotát, amely egészen új volt, és ezt is alárendelte megszokott korláttalanságának a beszédben, aminek eredménye csak idétlenség lehetett. Nincs is semmi kétség, hogy József idétlennek, sőt, sértőnek érezte ezt, nem csak amiért az asszony elárult a gyengéjét, hanem a maga szempontjából is bántalomnak érezte. Még az volt a legkevesebb, hogy nevelő szándékú kúrája, melyet a karja alatt hordott számadás tekercsek jelképeztek, mindinkább zátonyra jutott. Az igazán lehangoló számára éppen ez a büszke korláttalanság volt, melyel az úrnő szólásszabadságát az új viszonyokra is alkalmazta, és kétértelmű bókokat mondott szeméről, mint aminőket a szerelmes férfi mond kisasszonyának. Gondoljuk meg, hogy az úr szó női változatában, tehát az úrnő névben az eredeti férfias elem mindig túlsúlyban marad. Egy úrnő testileg úr asszony alakban, szellemileg pedig uralkodásra termett asszony, így hát bizonyos kettősség, amelyben inkább a férfiasság eszméje a túlnyomó, sohasem hiányzik az úrnő névből. Másrészt a szépség szenvedőlegesen női sajátság, amennyiben vágyat ébreszt, és a csodálat, a megkívánás és a hódítás férfias cselekvő motivumait lopja annak keblébe, aki szemléli, úgyhogy fordított úton a szépség is létrehozza ama kettősséget, mégpedig a női elem túlsúlyával. József a kettősség területén semmi esetre sem volt idegen. Szellemében ott élt a tudat, hogy Isztár személyében egy szűz és egy ifjú egyesült, és hogy abban, aki fátyolt cserélt a szűzzel, Tammuzban, a pásztorban, a testvérben, fiúban és férjben, ugyanez a jelenség ismétlődik, úgyhogy tulajdonképpen összesen négyen vannak. De ha ezek az emlékezések távolra és idegenbe nyúltak is, és már csak játékká váltak, József tulajdonszférájának és valóságának tényei ugyanezt bizonyították. Izrael, az atya szellemi neve, tágabb jelentésében ugyancsak kettős értelemben volt szűzi, jegyese lévén urának, istenének, mint ara és mint vőlegény, férfi és nő. És maga a magányos, a féltékeny. Nem atya és anyja volt-e a világnak egyszerre, kétarcúan? Férfi a napvilágnak fordított orszája szerint, de nő a másik sötétbe pillantó szerint. Igen, nem Isten természetének egy kétfélesége volt-e az az adottság, ami Izrael viszonyának nemi kettősségét megszabta hozzá és kivált kép Józsefét, ami nagyon menyasszonyi, nagyon női volt. Igaz. Igaz. A figyelmes olvasó azonban bizonyára észrevette, hogy József önérzésében egy idő óta bizonyos változások történtek, amelyek kényelmetlenné tették számára, hogy tárgya legyen egy olyan úrnő csodálatának, megkívánásának és hódításának, aki bókokat mond neki, mint legény a kisasszonynak. Ez sehogy se tetszett neki. És természetes megférfiasodás, amely nem csak 25 évének eredménye volt, hanem hivatali állásának és sikerének is, amelyel az egyiptomi gazdasági élet egy tekintélyes részét fölügyelete és ellenőrzése alá vette, könnyen értetővé teszi, miért nem volt többé kedvére. De ami könnyen érthető, még nem egészen érthető. Kényelmetlen érzésének még több oka is volt. És Ezek a gyermek József megférfiasodásán alapultak, melynek jelképe a holt Oziris fölébresztése a fölötte lebegő nőstény keselyű által, amely Hóruszt fogadja tőle. Kell-e rámutatnunk egy kép pontos egyezésére a valóságos körülményekkel? Például azzal a körülménnyel, hogy Mut is, amikor Amun előtt táncolt, mint az Isten ágyasa, keselyű fejfedőt viselt. Semmi kétség. Ő maga a megszállott volt oka e megférfiasodásnak, mely kezdte magának követelni a megkívánás és hódítás feladatát, és illetlennek érezte, hogy az úrnői bókokat fogadja. Ezért József ilyen esetekben csak némán nézte az asszonyt magasztalt szemével, azután tekintetét a tekercsekre fordította a karja alatt, és tisztelettel megkérdezte, hogy a személyes kitérés után áttérhetnek-e az ügyek megbeszélésére. Mut azonban, akit irtózásában az ügyektől a fölbújtó Dudu is megerősített, úgy tett, mintha semmit se hallott volna, és tovább követte vágyát, hogy Józseffel megismertesse szerelmét. Nem egyetlen jelenetről beszélünk itt, hanem a második szerelmi év számos, egymáshoz igen hasonló esetéről. Megigézve és korláttalanul nem csak szeméről, hanem termetéről, hangjáról, hajáról is elragadtatott szavakat ejtett anyját, a kedvest választva kiindulásul, és csodálkozott az elváltoztató öröklődésen, amely az ott női jellegű formai és alkati előnyöket férfiúi alakban és hangszínben ruházta át a fiúra. Mit tehetett József? El kell ismerni, hogy kedves és jó volt az asszonyhoz, és barátságosan lelkére beszélt. Sőt, azt is látjuk, hogy józan utalásokban keresett menedéket mindannak csúf voltára, amit az asszony csodált, és így módon akarta kijózanítani. Hagyd el, úrnő, mondotta, és ne beszélj így. Mit akarsz ezekkel az előnyökkel, melyeknek ennyi figyelmet és érdeklődést szentelsz? Alapjában síralmasak. Csak ugyan jó megemlékezni arról, és emlékeztetni rá azt is, aki esetleg jobb véleményen van, amit úgy is tud mindenki, de gyöngeségből hajlamos elfelejteni, milyen hitvány anyagból áll mindez, ameddig áll. Mert hiszen nagyon is állandótlan, Isten legyen irgalmas hozzá. Gondold meg, hogy e haj nem sokára nyomorúságosan elhullik, és elhullanak e most még fehér fogak is. E szem vérből és vízből álló kocsony, amely ki fog folyni, mint ahogy az egész látszat szépség arra van ítélve, hogy elfonnyadjon és gyalázatosan megsemmisüljön. Lásd, úgy vélem becsületesnek, ha ezeket a meggondolásokat nem tartom meg egészen magamnak, hanem neked is rendelkezésedre bocsátom őket, amennyiben azt hiszed, hogy hasznodra lehetnek. Eni azonban nem hitte ezt. És állapota teljesen alkalmatlanná tette arra, hogy nevelni lehessen. Nem haragudott meg Józsefre az intelmek miatt. Örült, hogy nem szerecsen kölesről és más nyomasztó tisztes dolgokról van szó, hanem a beszélgetés olyan területen mozog, amelyen nőiességében otthon érezte magát, úgyhogy lába nem kívánkozott menekülni. Milyen különösen beszélsz, Ozarszi, felelte, és Ajka szinte körülsimogatta a nevet. Borzalmas és hamis, amit mondasz. Azaz borzalmassága miatt hamis. Mert ha igaz és vitathatatlan is gondolati tartalma szerint, de sehogy sem állja meg helyét a szív és lélek előtt, és ezek számára valóban semmi más, mint csengettyű csilingelés. Mert nagyon téves azt hinni, hogy az anyag múlandósága ok a forma megvetésére, ellenkezőleg. Ok a csodálatára, mert csodálatunkba oly meghatódás vegyül, mely teljesen hiányzik abból, amivel az ércből és kőből való anyagában állandó szépségnek adózunk. Hasonlíthatatlanul elevenebb hajlandóságunk a szép élő iránt, mint a Ptah műhelyéből származó szobrok maradandó szépsége iránt. És hogyan akarod arra tanítani a szívet, hogy az élet anyaga hitványabb és gyalázatosabb, mint utánzatainak maradandó anyaga? Soha-soha szív nem tanulja meg, és nem fogadja be a tanítást, mert a maradandóság halott, és csak a holt maradandó. Hiába illesztenek Ptah szorgos tanítványai villámfényt szobraik szemébe, hogy szinte néznek, mégsem látnak téged, csak te látod őket. Létükkel nem rezonálnak rád, mint ahogy te, amely én és hozzád hasonló. Megható azonban csak a hozzánk hasonlók szépsége. Ki jönne valaha kísértésbe, hogy egy műhelyből kikerült maradandó figurának homlokára tegye kezét, és megcsókolja száját? Látod, mennyivel elevenebb és meghatódottabb a hajlandóság a mulandó élő iránt. Mulandóság. Miért és mi célból beszélsz róla előttem, Ozarsif? És miért intesz nevével? Vajon azért hordják-e körül a múmiát a teremben az ünnep végeztével, hogy arra intsen minden halandó? Nem. Éppen ellenkezőleg, mert homlokán írva ez áll, ünnepeld meg a napot. Jó, és csak ugyan kitűnő válasz, mármint a maga nemében, Eni megszállottságában, melynek az egészséges napokból megmaradt okosság megvesztegető ruhájául szolgált. József csak sóhajtott, és nem mondott többet ellent. Úgy gondolta, megtette a magáét, és nem hangoztatta többé minden testének mélyebb iszonyúságát a fölszín alatt. Fölismervén, hogy a megszállottság úgysem hallgat rá, és hogy szív és lélek semmit sem akar tudni róla. Más dolga is volt, mint megvilágítani az asszony előtt, hogy vagy az élet káprázat, mint a műhelyek képmásainál, vagy a szépség, mint a pusztulásra ítélt ember fiánál, és hogy az igazság, amelyben élet és szépség valóban és káprázat nélkül egy másik síkba tartozik, és gondolatainkat e felé irányítani az egyedül helyes. Így elég baja volt azzal, hogy elhárítsa az ajándékokat, melyekkel az asszony újabban el akarta halmozni. A szerelmesek ősi és mindenkor élénk hajlamából, mely az Istenné emelt lénytől való függőség érzésében, az áldozathozás, fölékesítő bálványozás és ostromló megvesztegetés ösztönében gyökeredzik. És ez még nem minden. A szerelmi ajándék a tulajdonba vétel és lefoglalás célját is szolgálja, és még azt is, hogy a kedvest a világgal szemben a hozzátartozás bélyegével jelölje meg, s a többé nem kaphatóság egyenruhájába öltöztesse. Ha az én ajándékomat viseled, az enyém vagy. A legalkalmasabb szerelmi ajándék a gyűrű, aki adja, tudja jól, mit akar. És aki elfogadja, annak is tudnia kell, mi történik vele, és hogy minden gyűrű látható szeme egy láthatatlan láncnak. Így állítólag szolgálatai jutalmául, s amiért a gazdasági ügyekbe bevezette, Eni elfogódott arccal egy rendkívül értékes metszett kövűs karabeusz gyűrűt ajándékozott Józsefnek, hozzá idők folyamán még más ékszereket is, mint arancsukló perecet és tarkaköves nyaggal lért, sőt előkelően kidolgozott egész ünneplő ruhákat is, azaz mindezt neki akarta ajándékozni, és mindannyiszor megpróbálta, hogy ártatlan szavakkal ráerőszakolja. József azonban miután egyet-más tiszteletteljesen elfogadott, előbb gyengéd és kérő szavakkal, majd ridegebben visszautasította a többit. És e holmik voltak azok, amelyek ráeszméltették helyzetére, úgyhogy fölismerte. Amikor ugyanis egy neki szánt ünneplő ruhát elutasítván Kurtán ennyit mondott: elég nekem az én ruhám és ingem, világosan fölismerte, mi játszódik itt le. Önkéntelenül úgy felelt, mint Gilgames, amidőn Isztár szépsége miatt ostromolta és unszolta: jöjj, Gilgames, egyesülj velem, és ajándékozz nekem gyümölcsödet, miközben kérése teljesítésének esetére számos pompás ajándékot helyezett kilátásba. Az ilyen ráemlékezés épp annyira megnyugtató, mint amennyire megrémítő. Emlékszem, gondolja az ember, és az örökkön levőt, a mítikusan megőrzöttet, és a történésnek több, mint valóságát, azaz igazságát érzi át, és ez fölöttébb megnyugtató. De egyben megrémítő is látni magát, amint szerepet játszik egy ünnepi álarcos játékban, egy így és így esett Isten történetben, amit most előadnak, és úgy érzi, mintha álmodna. Úgy-úgy, gondolta József a szegény mutat szemlélve. Anu parázna lánya vagy valóságodban, és talán magad sem tudod. Szidalmazni foglak, és fölhánytorgatom sok szeretődet, akiket szerelmeddel sújtottál, és egyiket denevérré változtattad, a másikat tarkamadárrá, a harmadikat vadkutyává, úgyhogy őt, a nyájak pásztorát, tulajdon bojtárai űzték el, és kutyái martak bundájába. Hasonlóan járok én is. Ezt kellene mondanom játék szerint. Miért beszélt így Gilgames, és sértett meg téged, úgyhogy Anuhoz rohantál dühödben, és rávetted: küldje a tüzet fújtogató égi bikát az engedetlen ellen. Most tudom miért. Mert benne megértem magam és őt magamon keresztül. Úrnői bókjaid miatt kellemetlenül érezve magát szólt így, és mutatta szűziességét eléd, miközben szemérmességgel övezte föl magát udvarlásod és ajándékaid ellen. Szakállas Isztár. József szemérmességéről. Amidőn József, a kőtáblák olvasója szemünk láttára így módon egyesíti a maga és elődje gondolatait, megadja számunkra a vezérszót valaminek taglalására, amely egyben elszámolás és összefoglalás is, és melyet abban a meggyőződésben, hogy a szép tudományoknak tartozunk vele, itt iktathatunk be legjobban a szemérmesség vezérszavát. Ez a fogalom József alakjával az évezredek folyamán visszavonhatatlanul összefort, klasszikus elválaszthatatlan jelzője lett a szemérmes József, vagy éppen szimbolikus tipikusba átvíve egy szemérmes József. Az a kényes kedves formula, amelyben emléke tovább él az ő napjaitól oly mély szakadék által elválasztatott emberiség között. Történetének pontos és megbízható újraépítésénél úgy hisszük, nem tettük meg a magunkét, ha megfelelő helyen a sokat hánytorgatott szemérmesség szétszórtan említett motívumait és alkotó részeit a maguk tarkabarkaságában össze nem gyűjtjük, és a szemlélő számára, akit érthető részvédből mutemenet szenvedése iránt nyilván bosszant József makacsága, a lehető leghatásosabban áttekinthetővé nem tesszük. Nem szorul magyarázatra. Szemérmességről sohasem beszélhetünk ott, ahol hiányzik a cselekvő szabadság, például címzetes ezredeseknél és elkontárkodott napkamarásoknál. hogy József csonkítatlan és eleven ember volt, magától értetődő előföltétel. Különben is tudjuk, hogy érettebb éveiben királyi pártfogással egyiptomi házasságot kötött, amelyből két fiú gyermeke, Efraim és Manassé született, még majd találkozunk velük. Mint férfi tehát nem tartotta magát szemérmében, hanem csak ifjúságának idején, melynek eszméjétől a szemérmességgé, fiatal férfiaknál is beszélhetünk erről, számára különösképpen elválaszthatatlan volt. Világos, hogy szűzességét József csak addig őrizte meg, amíg föladását a tiltottság, a megkísértés és a bűnbeesés hangsúlya kísérte. Később, amikor ennek többé semmi fontossága nem volt, habozás nélkül levetette szemérmességét, úgyhogy a klasszikus jelző nem illik rá élethossziglan, hanem csak időlegesen. El kell hárítanunk azt a félreértést is, mintha ifjúi szemérmessége a vidéki tökfilkójé és a szerelmiekben ügyefogyott tuskójé volna. Suta esetlenség következmény, aminek gondolatát egy vállalkozó temperamentum könnyen összeköti a szemérmességével. Hogy Jákob féltett kedvence szerelmi vonatkozásban fajankó vagy halvérű lett volna, olyan föltevés, amely bajosan fér össze azzal a képpel, amit mindjárt kezdetben kaptunk róla, és amit az atya aggodalmas szemével szemléltünk, amint tudnilik a 17 éves fiú a kútnál a szép holddal enyelgett és szépelgett előtte. Híres szemérmessége valóban annyira nem a tehetetlenség szüleménye volt, hogy éppen ellenkezőleg. Inkább a világnak teljes átitatásán a szerelem szellemével és a világhoz való kölcsönös viszonyán alapult valami mindenbe szerelmességen. És ezt az átfogó megjelölést azért érdemli meg teljes mértékben, mert nem állt meg a földi határoknál, hanem mint illat, gyengét színezett, megfoghatatlan jelentés, hallgatólagos alap minden vonatkozásban, a legborzongatóbb szentben is jelen volt. Hogy ilyen volt, éppen abból ered a szemérmesség. Próbáltuk meghatározni régebben Isten eleven féltékenységének jelenségét a félreérthetetlen szenvedélyes megpróbáltatások alkalmából, melyekkel az egykori pusztai démon üldözte még az emberi szellemmel kötött szövetségben nyilvánuló kölcsönös megszentelés igen előre haladott állapotában is a féktelen érzelmi bujaság és bálványozás tárgyait, amiről Rákhel sokat tudott volna beszélni. Már akkor eleve megmondottuk, hogy József az ő gajacskája sokkal jobban meg fogja érteni Istennek ezt az elevenségét, és simulékonyabban is vett vele számot, mint Jákob, érzéssel teli nemzője. Nos hát, szemérmessége mindenek előtt ennek a megértésnek és számotvetésnek a kifejezése volt. Természetesen fölfogta, hogy szenvedése és halála, akármi távoli célja is lett lejjen még. Büntetés volt Jákob büszke érzésének, egy király kibálasztó hajlam utánzásának, amelyet nem lehetett tűrni, és a legmagasabb féltékenységből eredt, amely a szegény öreg ellen irányult. Ennyiben József megpróbáltatása csak az atyának szólt, és csupán folytatása volt Rákhelének, akit Jákob sohasem szűnt meg túlságosan szeretni, tudnilik a fiúban. De a féltékenységben kettős értelem rejlik. A vonatkozás kétféle lehetősége. Lehetünk féltékenyek egy tárgy miatt, mert valaki, akinek egész érzésére igényt tartunk, túlságosan szereti azt. Vagy lehetünk féltékenyek egy tárgyra, mert szenvedélyesen magunknak választottuk, és egész érzését magunknak kívánjuk. Egy harmadik lehetőség az, hogy a kettő összeesik, és tökéletes féltékenységgé egyesül, És Józsefnek alapjában igaza volt, amikor a maga esetének tökéletességet igényelt. Véleménye szerint ő nem csak, és nem is elsősorban Jákob megbüntetésére szaggattatott szét és ragadtatott el, vagy mégis túlnyomóan azért e megbüntetés céljából, mert maga természet fölötti kiválasztó kedv roppant hatalmú vágyakozás és féltékeny megtartottság tárgya volt, mégpedig oly értelemben, amiről Jákob aggodalmassan sejtett egyet mást, amely azonban a maga megállapodott, és efféle furfangosságot még föl nem érő atya értelmétől távol állt. Minden esetre számolunk vele, hogy hasonló elképzelés, a viszonynak ilyen hangsúlyozottsága teremtő és teremtmény között még az újkori érzést is súlyosan megzavarhatja és sértheti.